Thank you. ez volt a gyülekező énekünk, és most a keresztelőre készülve énekeljük 171-es számú énekünket. 171-es ének, megyünk az Úr elé, énekeljük ezt az éneket, amikor készülünk a keresztelőre. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal léptetek templomunkba, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És örébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Úrunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Lukács evangéliumában találjuk, annak 10. fejezetében, a 20. versben a következőképpen. Isten igéje tehát így szól hozzánk: inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, kedves szülőpár, keresztszülőpár, kedves nagy család itt nagyszülőkkel és testvérekkel kiegészítve, meg ünneplő gyülekezet Kisvárdáról, mert hát azt tudjuk, hogy Liliának kisvárdai illetőségű leányzó, és most a gyülekezeti, özgyülekezeti csendes napra hozták el, hogy megkereszteljük a gyermeket, de ők kisvárdaiak alapvetően. Kisvárdai gyülekezet is, meg hát a nyírtelki, meg a Nyíregyházáról, meg Görögszállásról, meg még ki tudja, hogy honnan érkezett testvérek. Most mi itt ezen az Isten tiszteleten megkereszteljük ezt a picin gyermeket. Nagy öröm a gyermek áldás. Judit lányom fogalmazta meg ezt így, amikor születésnapomat ünnepeltünk, és mondta, hogy apa, neked olyan nehéz ajándékot venni, olyan nehéz ajándékot adni. Te annak örülsz, hogyha születik egy unokád. De hát minden születésnapra nem lehet egy unokát előpattintani. De nagy áldás a gyermek, és valóban nagy áldás az, amikor az ember családjában, ha nem is már saját magunknak, hanem a gyerekeinknek születik csemete, de nekem mindig örül a szívem akkor is, amikor nem közvetlen családhoz, hanem gyülekezeti nagy családhoz tartozóknak születik a gyereke, és Liliana is itt lehet előttünk, meg hát sok másik gyerek is itt van az ölekben, meg lent a gyermekfoglalkozásokban. Tehát nagy áldás az, amikor a gyermek születik, még akkor is, hogyha az édesanyák arról kicsit cizelláltabban tudnának beszélni, hogy mit is jelent az, hogy megfogan egy gyerek, meg kihordani a 9 hónap alatt, hogy bizony van annak nehézsége, meg hát a szülésnek a fájdalma, meg az öröme azért egy olyan különleges alkalom, amit mi férfiak nem tudunk átélni. Hiába van ott esetleg valaki a szülőnő mellett, nem tudja átélni azt az örömet, ami a szülésnek a fájdalma, meg az a csodálatos ajándék, hogy a testemből való test ott van a kezemben, és átélhetem azt, hogy megszületett. Tehát alapvetően sok öröm van elrejtve egy gyermek várásában, magában a szülésben, és aztán a gyerek nevelésben is, hisz megszületni és megszülni egy gyereket az egy első lépés, de hát nem az a cél, hogy nem értünk finishbe, hanem éppen, hogy akkor kezdődik el valami, amit az új életről szoktunk beszélni, és Lajos tegnap is fölemlítette ezt, hogy bizony közöttünk sokszor emlékszik, hogy az újjászületés, a megtérés az nem egy végső pont, ahova elérkeztem, hanem ez egy új indulásnak a kezdete, és hát a gyerek szülése sem egy végső pont, és akkor most már megnyugodtunk, hogy minden rendben van, megszületett a gyerek, és itt van. Hát utána kezdődik egy nagyon nehéz időszak, és ezt azért mondom, hogy nehéz, mert az ember sokszor a gyerekei fölött úgy áll, mint a tyúkanyú, aki kacsákat nevelt föl, és a kacsák beszaladnak a tóba, a tyúkanyú meg kint nézi, hogy hát mi történik itt ezekkel a gyerekekkel. Amikor élik a saját életüket a gyerekek, akkor nem tudjuk helyettük megélni, tehát nem tudunk helyettük úszni a tóba, meg nem tudjuk a problémákat megoldani, hanem figyeljük, és a szorongás ott van bennünk, meg az örömünk, hogy élik az életüket, és döntéseket hoznak, és a döntéseiknek jó következményeik vannak. Tehát alapvetően egy olyan időszak vár most rátok, amikor a gyerek nevelésében megtapasztaljátok a rengeteg pozitív visszajelzést, örömöt, hisz amikor rám néz most itt Liliana, miközben az igét elővettem nagy érdeklődéssel, aztán mutogatott is arra felé, hogy mi van ennek az embernek a kezébe, de hát még nem köti le őt annyira, hogy ezt hosszú ideig tudja figyelni, igaz, hanem más érdekes dolgokat is meg kell nézni a gyülekezetben. De alapvetően elindul ennek a gyermeknek az élete, és a ti életetekben egy csodálatos időszak, hogy ebből a gyermekből egy olyan felnőttet neveljetek, aki megállja a helyét a különböző nehéz helyzetekben, és dicsőségére lesz a mi Úrunknak. Tehát olyan jó látni ezt, hogy a gyermek élete sem tőlünk függ, tehát nem mi hozzuk létre az életet, hanem Isten ajándéka a gyermek, az élet, és az életüket sem tudjuk megtartani, nem a mi nevelésünktől függ, ahogy öreg barátunk, aki most már nem ennek a dimenziónak a lakója, Párhegyi Feri bácsi mondta ezt nagy bölcsességgel, hogy miközben valaki azt mondta, talán egy holland szociológus vagy családkutató mondta, hogy bizony a gyereknevelés az 20%-ban a szülőnek az eredménye, de 80%-ban az Istené. A 80% az Úr ajándéka a gyereknevelésében. És mondta ezt Feri bácsi nagy boldogan, hogy ment ki Erdélybe, és hát ott a frissen hallott gondolatát elsütötte, és mondta ott az erdélyi parasztembereknek, hogy testvérek, egy holland kutató azt mondta, hogy a gyereknevelés az 80%-ban az Isten áldása, 20%-ban meg az embereknek a cselekedete. És akkor megszólalt onnan a hátsó sorból egy öreg hívő parasztember, aki azt mondta, hogy kedves Feri testvér, 100%-ban Isten áldása ez. És mi ehhez nem tudunk hozzátenni sokat. Mi csak az Isten áldását tudjuk engedni kiteljesedni a gyerekén. És mondta Feri bácsi, hogy megszégyenült, hogy tudós emberként ott egy paraszt embertől kellett a nagy igazságot meghallania, de valóban, akik már gyereket neveltünk, azt tudjuk, hogy mi elrontani tudjuk a gyereket, és azért azon tudunk tevékenykedni, hogy ne sokat roncsunk rajtuk, hanem engedjük, hogy az Isten kiteljesedhessen az életükbe. És arra az Úrra tegyünk, arra az Úrra hívjuk fel a figyelmüket, aki bennünket is helyre tud igazítani, bennünket is helyre tud tenni. Jézus szavai azért fontosak nekünk ebben az igében, itt Lukács evangéliumában, mert azt mondja, hogy inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben, tehát ne annak örüljetek, hogy itt milyen szolgálatotok, vagy milyen eredmények és sikerek vannak, hanem annak örüljetek, hogy egyébként az Isten gyermekei vagytok, a nevetek ott van a mennyek országában, tiétek az örök élet. És hát sokszor örülünk a gyermek születésének, és milyen jó, hogy itt van, de ne ennek örüljetek, hogy itt van, annak örüljetek, hogy a neve föl legyen írva a mennyek országában ennek a picin gyermeknek is. És a ti szolgálatotok, felelősségetek az, hogy engedjétek, hogy az Isten úgy munkálkodhasson az ő életében is, hogy ez valóság lehessen. Hogy el tudjátok mondani, hogy nem álltunk a gyermek útjába, mint ahogy egyébként, ahogy olvastam az imént, a tanítványok is nagy bölcsen azt mondták, hogy hát a mesterhez nem menjünk, menjetek, gyerek, vigyétek innen félre. És Jézus meg azt mondja, hát engedjétek hozzám jönni. Hát én értük is jöttem, én nekik szeretnék beszélni. Sokszor a tanítványok Jézus és a gyerekek közzé álltak. Nem Jézushoz vitték a gyerekeket, hanem éppen az, hogy eltávol tartották őket. A szülők és a keresztszülőknek, meg a gyülekezetnek, meg lelkésznek, meg mindannyiunknak az a feladat és szolgálata, hogy ne álljunk Jézus meg a gyerek közzé. Meg egyébként ne álljunk Jézus meg a szülők, meg a keresztszülők közzé. Meg ne álljunk a másik ember és Krisztus közzé, hanem lehessünk, szokták ezt a kedves idegen szót használni, hogy transzparensek lenni, hogy átvilágíthasson rajtunk Jézus Krisztus, megláthassa a világ rajtunk Jézusnak a lényegét. És van egy ilyen régi tanmese, akkor a nagymama az unokájával bent van a templomba, és nézi az óda, nem ilyen világos templom, mint a miénk, mert hát nem sok olyan templom van, mint a miénk. Ez régi típusú templom, ahol még festett üvegek voltak a templom ablakán, és a kisgyerek, amikor figyelte, akkor azt látta, hogy a sötét üvegek, amik kívülről sötétek, belülről, azért, mert a nap átvilágít rajtuk, élet lesz bennük, tehát fölélednek a színek az üveg. És azt a hasonlatot, ezt a képet hozta le a tanmese, hogyha Krisztus nem világít át rajtunk, akkor mi is ilyen matt, semmi üvegek vagyunk, ami egyébként nem is kelti fel az érdeklődését az embereknek. Viszont ha Isten átvilágít rajtunk, akkor előjönnek a színek, és ki ábrázolódhat rajtunk, maga Jézus Krisztus. És hát ez a küldetésetek nektek is, Liliánának az életébe is, meg hát az egész család életébe, hogy Jézus Krisztus fénye átragyogasson az ő életén is, és kiábrázolódhassék rajta. És az a cél, hogy az ő neve is benne legyen az életnek a könyvében. És ez nem megy másként, mint hogy végigmegy azon a folyamaton, amit Judit is mondott, hogy vagy azért, mert megtelik a szív az embernek akkora örömmel, hogy az Isten valóság, és az Isten az annyira szeret bennünket, hogy még a fiát is odaadt értünk, és én annyira szeretnék el az Istenhez tartozni. És ő odaáll az Istennel, és ő meg, Isten megmutatja, de hát az az akadály, hogy ez a bűn ott van az életedben, ez a sötétség. Ami nem emberölés vagy bankrablás, mert hát nagyobb részt azért nem vagyunk ilyen elvetemült gazemberek, de ott van az életünkben a gőg, meg a szeretetlenség, meg ott van az életünkben a sumákság, meg ott van az életünkben a másik embernek a kihasználása, ki tudja még milyen bűnök, amelyek elválasztanak Krisztustól. És hogyha az ember felismeri ezt, akkor oda tudja tenni Isten elé, hogy Uram, bocsásd meg Krisztus érdeméért, te már ezért megfizettél. Nem tudjuk, hogy hová fejlődik Liliánának az élete, lehet, hogy egy szupersztár lesz belőle, lehet, hogy sokak által irigyelt és imádott személy lesz, de higgyétek el, hogy az életének az lesz a legfontosabb része, hogyha a neve oda bekerül az életkönyvébe. Persze lehet az ember sikeres, lehet az ember a világban akár módos, vagy sokak által tisztelt, de ha életkönyvében nincs ott a neve, akkor semmit nem ér az élet. Viszont, hogyha bent van az életkönyvében a neve, és sikeres ember, meg nagy tudású ember, akkor sokak számára tehet bizonyságot, hogy íme Isten gyermeke ilyen áldásban is részesülhet. Isten fölfedte az igazságát, nincsen rejtve. Azt mondta, hogy még a kisdedek előtt is fölfedi az igazságát. Sokszor a bölcsek elől el van rejtve, de még a kisdedek előtt is felfedi az igazságát. És nincs olyan képzettség, intelligencia szint, nincs olyan helyzet, amiben az Isten ne tudna bárkinek beszélni arról, hogy kicsoda ő, és mit tett az emberért. Így beszéltek ti is Krisztusról ennek a picin gyermeknek, hogy megérthesse, és neve bekerülhessen a életnek a könyvébe. Így csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet, hogy és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anya szent egyházat, hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénén nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve? Lilian. Lilian, keresztelek téged az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy áldott legyél most nem tudom. Bizony néha sok hatás, amikor találkozik az ember Isten dolgaival, de most már minden rendben. Ami mindenható mennyei atyánk, aki az életet teremtette, és meg tudja áldani a ti életeteket is, vezessen benneteket napról napra, hogy vehessétek tőle az áldást, szent lelkének minden áldását mostantól mindörökké. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el egy imádságra. Mindenható, irgalmas Istenünk és mennyei atyánk, hálát adunk, dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk téged azért, hogy a szent keresztség áldásában részesülhetett most Liliana is. Add meg, hogy egyetlen Urunkkal és megváltónkkal úgy találkozhasson, mint az életének a legfontosabb pontja, az életének legfontosabb fordulópontja. Add meg, hogy életében világossá lehessen, mit tettél értünk, Urunk, és kik vagyunk mi valójában. Hogy megtörténhessen az a csoda, hogy a neve ott lehessen az életkönyvében. Ehhez kérünk, hogy erősítsd a szülőket, keresztszülőket, az egész családot, a gyülekezetet, hogy jó bizonyságai lehessünk a te megváltásodnak, az örök életnek. Amen. Kedves testvérek, folytassuk a csendes napunkat. Énekeljük, mindjárt mondom melyik éneket. Énekeljük a Uram az éltem, kezedbe tettem 436-os számú énekünket. 436-os énekkel folytassuk az Isten tiszteletünket. A következő napirendi pontunk, most már visszatérünk az eredeti tervhez. Visszaemlékezések, gyülekezeti visszaemlékezések címén most Marik Péter Károly fog egy 6. éves emlékeim című előadást tartani, és természetesen, hogyha valakinek a szívében van egy rövid visszaemlékezés, annak megfelelően, hogy mennyi idő van még az ebédig, mert reménység szerint a gulyásleves már lassan elkészül, és tudunk az ebédhez fordulni, de amíg lesz idő akkor, és valakinek a szívén van Isten dicsőítő visszaemlékezés, mert ezek a visszaemlékezések annyiban fontosak csupán, hogy emlékeztessük egymást arra, hogy az Isten miképpen cselekedett közöttünk. És ezért ne hagyja senki se magába azt az üzenetet, amit az Úr csak rajta keresztül tud elmondani, mert hát mindenki azt tudja elmondani, amit átélt, amit megélt, és ezek építenek bennünket. Tehát alapvetően Marik Péter Károly testvérünk fölvezeti ezt a visszaemlékezést, és akinek a szívén van, az gyorsan fogalmazza is meg, és amikor vége van, akkor már lehet jelentkezni, és akkor folytatjuk a visszaemlékezések sorozatát. Tehát készüljünk akkor a 436-os ének, ugye?
Igen.
436-os éneknek az eléneklésével.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök, hogy újra itt lehetek a testvérek között ezen a csendes napon. Az a feladatom most, hogy egy 7 évvel ezelőtti évre emlékezzek vissza, és azokat a dolgokat próbáljam összeszedni, és hát ez nem könnyű feladat. Egy év volt pusztán, de annyi minden történt, hogy gondolkodtam, hogy most mit hozzak, mit szedjek össze. Előszedtem a régi dokumentumaimat, azokat lapozgattam, nézegettem, és arra jutottam, hogy megpróbálok akkori írásaimból néhány dolgot előhozni. Akkor frissen megfogalmaztam azt, amit tapasztaltam, és hát persze ez tovább is mutat, hiszen sok mindent, amit itt tapasztaltam, azt alkalmaztam az elmúlt 7 évben a Lucfalvai gyülekezetben. Nehéz lenne ezt összefoglalni, hogy na mi az, amit én az innen hozott dolgként alkalmaztam ott, hiszen az ember nem vizsgálja így magát, hogy na akkor most ezt mit kaptam a szüleimtől, mit kaptam a nagyszüleimtől, hanem egyszerűen éljük az életünket, aztán megnyilvánulnak dolgok. De azért egy-két bögszó jöhet, ami biztos, hogy itt fontossá vált, például a spontaneitás, amit előjött a mai napon is, hogy egyszerűen lemondja az ige hirdető, és akkor valahogy ezt meg kell oldani, egy kicsit át kell rendezni a dolgokat. Hát ezt például sokszor kellett alkalmaznom nekem is. Vagy Judit itt említette a Gyavka Jani bácsiékat, én egy új Bibliát kaptam tőle. Most nem azt hoztam, mert ez, amit olvasni szoktam Biblia, de a prédikálós Bibliám az a Gyavka Jani bácsiéktól van, amiből sajnos az igéslapomat elhagytam itt egy csendes nap alkalmával, nem tudom, hogyha valaki megtalálta, akkor kérem, hogy juttassa vissza. De sokszor eszembe jutott a nyírteleki gyülekezet és Jani bácsiék, amikor kiálltam a szószékre, és abból a Bibliából olvastam az igét és hirdettem az igét. És hát tudják a testvérek, hogy szeptember 1-től újra itt folytathatom majd a szolgálatot, és éppen ezért aktuálissá válik ez a visszaemlékezés, hogy valamilyen szinten folytatódnak dolgok, valamilyen szinten egészen más helyzet azért, ami a 7 évvel ezelőtti. Majd meglátjuk. Nekem ködös még, de te tudod rég, mi van előttem, és mi lesz belőlem. És ahogy átnéztem, említettem a dokumentumaimat, megnéztem például a munkanaplót, ugye vezetni kell egy lelkésznek ilyen haladási naplót, és akkor írni kell az eseményeket. És úgy öröm volt, hogy nagyjából emlékszem a dolgokra, tehát nem felejtettem el lényeges dolgokat. És rögtön a napló elején 3 bejegyzés van, ami még a 6. év előttről való. Az egyik az, hogy európai körút, erről majd még egyszer. A másik csendes nap, és a harmadik pedig 23-án, augusztus 23-án egy ige hirdetés. És megnéztem, hogy mi volt az az alapige. Talán az volt az első ige hirdetés itt a nyíltfalvi gyülekezetben, amit elmondhattam. És az az ige, ami az utóbbi időben számomra nagyon fontossá vált, ezért hadd hozzam ezt a testvéreknek most itt a visszaemlékezés elején. Majd megtámadtak a gyerekek. De most próbáljuk az igére figyelni. Tehát így hangzik a Lukács 17:7-10-ig, ez az ige szakasz. Ki az közületek, aki azt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, még eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönni annak a szolgálónak, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. És ebben a szóról-szóra leírtam akkor az ige hirdetést, és egy részletet hadd hozzak a testvéreknek. Egy ilyen mozgalmas nyár vége felé jó visszagondolni, hogy mi minden történt velünk. Akár a kellemes, akár a kellemetlen dolgokra, hogy ki milyen sokat szolgált az Úrnak gyermekheteken, ifjúsági heteken, felnőtt heteken, európai körúton, vagy csendes napon, és még sorolhatnánk. De mielőtt hátradőlnénk, és esetleg jól megveregetnénk a vállunkat, hogy mennyi mindent tettünk mi az Úr szolgájaként, ez az ige duplán megszégyenít bennünket. Egy nagyon egyszerű példa alapján nagyon világosan levezeti számunkra, hogy egyáltalán nincsen semmi okunk a dicsekvésre és büszkélkedésre. És olyan jó, hogy pont erről volt szó most itt a keresztelési ige hirdetésben is, meg előtte is, hogy az Úr cselekszik. Az Úr az, aki ott fölül bekapcsolja azt a kapcsolót, aztán, hogyha arra mi válaszolunk és lent reagálunk erre, akkor valami kapcsolat létrejön, és akkor csodákat élhetünk meg. És jó volt ezt az igét megélni most, amikor ott hagyunk egy gyülekezetet, és eszembe jutottak lelkész testvérekkel való beszélgetések, akik mondták, hogy hát ők is ott küzdöttek magukban, na hogy lesz ez, meg mi lesz majd az ifjúsággal, ami akkor alakult, amikor ő oda került, és erre egy másik lelkész azt mondta neki, hogy nem a légy tartja a plafont. Nem kell azt gondolni, hogy mi tartjuk ezeket a dolgokat, hanem Isten az, aki cselekszik. Egy kedves professzor ezt úgy fogalmazta meg, hogy nem mi fújjuk a passzát szelet. Isten cselekszik, aztán ebben mi oda tudunk illeszkedni, ahova ő tenni akar bennünket, és akkor tényleg nagy csodákat tapasztalhatunk meg. Hát úgy értettük meg, hogy Isten most visszahoz ide bennünket, és jó azt látni, hogy ahonnan eljövünk, oda pedig Mártonékat helyezi, és jó azt látni, hogy Isten vezetését láthattuk mindebben, és az imádságaink meghallgatását. Na de visszatérve az emlékezésre, a hírlevélben szeptemberben írtam egy kis bemutatkozást, hadd olvassam ezt el, ott tömören tényleg megfogalmazódik mindazt, hogy hogyan jöttünk ide. Mali Péter Károly vagyok Monorról, jelenleg a Gyirteleki Philadelphia Evangélikus Egyházközség 6. éves teológus hallgatója. 2009. szeptemberétől már sokszor kellett így elkezdenem a bemutatkozást, ha arra került sor. Folytatásként pedig mindig a magyarázat következett. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányaim utolsó, gyakorlati évét itt töltöm, és itt ismerkedem meg közelebbről a lelkészi feladatokkal, hogyha majd jövőre kikerülök valahova, akkor már legyen némi tapasztalatom. De hogyan is kerültem ide? Mi a konkrét feladatom? És mik a tapasztalataim az elmúlt hónapokban? Erről szeretnék most röviden írni. Régóta kapcsolatban vagyok a gyülekezettel, hiszen megtérésem után pár hónappal 2001-ben barátaim elhoztak az akkor még nyírszőrösen tartott csendes napra. Ezekre az alkalmakra, amikor tehettem, a későbbi években is eljártam, hiszen minden lehetőséget kihasználtam arra, hogy Isten igéjét hallhassam. Közben az ifjúsági hétvégéken, heteken, bibliaiskolában, a monori és nyírszőrösi gyülekezet találkozóin egyre több gyülekezeti tagot ismertem meg. Az egyik lányjal pedig olyannyira elmélyült az ismerkedésünk, hogy most már a feleségem. Györfi Eszterről van szó. Igen, az evangélikus lelkész Misi bácsi lánya. Szoktam folytatni a bemutatkozást, ha eljutunk ide. Aztán már látom is a beszélgető partneremnél, hogy összeáll a kép, és már jönnek is a vicces megjegyzések. Ja, így könnyű, akkor az apósod, a mentorod? Így családon belül oldjátok meg. Nem volt azonban olyan egyértelmű, hogy ide kerülök. Persze volt róla szó, és sokat gondolkodtam, imádkoztam, hogy hova is kellene kerülnöm, de a végső szót nem én, nem is a mentor vagy a gyülekezet, persze az ő beleegyezésük elengedhetetlen volt, hanem tanáraink és püspökeink mondták ki. Így könnyű volt a dolgot Istenre bízni. Nehézség az akkor adódott, amikor a korábban elkezdett fizikus doktori tanulmányaim folytatása, halasztása került szóba. Leegyszerűsítve az összetett problémát, választanom kellett, hogy ebben az évben hirteleken kezdem meg a 6. évet, és ezzel véget vetek fizikusi tanulmányaimnak, vagy folytatom a doktorit, de ezzel halasztom a teológus szakot. A döntés nem volt könnyű meghozni, de egyértelmű bátorítást kaptam, ilyen és hasonló igékkel, amelyek méltatlanságomra, de elhivatásomra is emlékeztettek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Lukács 5:8-10. Sokan talán azt gondolják, hogy problémát jelent, hogy a mentorom az apósom is egyben, mert így vagy túl könnyű dolgom van, vagy túl nehéz, mert nem tudjuk a kétféle viszonyt megkülönböztetni. Kétségtelen, hogy probléma adódhat ebből ugyanúgy, ahogy bármilyen más mentorral is adódhatna, ha nem figyelünk rá. De azt hiszem, Eddig ez nem okozott gondot. A kérdés másik részére rátérve, nem azért jöttem ide, hogy könnyen megúszom a hatodévet. Sok lehetőség van itt a szolgálatra, és igyekszem részt venni mindenben, amiben csak tudok. Egyrészt azért, hogy tanulhassak, tapasztalhassak, másrészt azért is, hogy adhassak mindabból, amit én is kaptam az Úrtól. Nem csak a meglévő dolgokba próbálok bekapcsolódni, hanem igyekszem nyitott lenni arra, hogy új dolgokat is elkezdjek, ha ezt Isten is úgy akarja, és ajtókat nyit. Az itt töltött rövid idő alatt nagyon sokat tapasztalhattam, kaphattam. Az esküvőnkön megtapasztalhattuk, hogy az esküvőnk nem sokkal a hatodév előtt volt júniusban, hogy milyen jó érzés, ha a gyülekezet tevékenyen mögöttünk áll, mert a vihar ellenére, amely akár keresztül húzhatta volna termeket, szépen, gördülékenyen lezajlott minden. Az európai körúton is annyi élményben volt részünk, hogy még azóta sem sikerült feldolgozni mindazt. A gyülekezeti istentiszteleti hittanúrai szolgálatok pedig állandó készenlétre sarkalnak, ahol a kezdeti botladozásaimban, kudarcaimban a gyülekezet szeretetét és támogatását érzem. Külön ajándéknak érzem, hogy Eszter is kapott munkalehetőséget, amely a mostani körülmények között felülmúlt a várakozásainkat. Jó átélni Isten gondoskodását. Örülök, hogy ebben a gyülekezeti közösségben indulhatok el, és élhetem át ennek örömeit és nehézségeit. Aztán még egy részt hadd hozzak, ami egy beszámoló volt már novemberben, néhány hónappal a hatodév hivatalos indulása után, hogy mit tapasztalhattunk addig. Amikor visszagondolok az eddig eltelt két hónapra, nagyon nehéz átgondolni, hogy mi az, amit eddig tapasztalhattam, hiszen annyi minden történt. Jó, hogy vezetnünk kell a szolgálati naplót, mert így könnyen át lehet tekinteni az eseményeket. Örülök annak, hogy a lelkészi szolgálatnak szinte minden területéről szerezhettem tapasztalatot. Az Isten tiszteleti szolgálatok mellett prédikáció, liturgizálás, úrvacsoraosztás, kauzulális szolgálatok is voltak, temetés, esketés. Emellett a legtöbbet talán a hittanórákkal foglalkoztam, amelyek sokszor nagy kihívást jelentenek. Jó, hogy új terepen, a rakamazi iskola, és elkezdhettünk a gyülekezetben lévő amerikai önkéntessel egy missziós munkát, megtapasztalva így is az új kezdés örömeit és nehézségeit. A pályázat írásba is bekapcsolódhattam egy líder pályázat kapcsán, és ezen keresztül is megtapasztalhattam azt, hogy az eredményes gyülekezeti munkából jó kapcsolat alakulhat ki a polgármesteri hivatallal. Ami nagyon jó, hogy az egyházunkban sajnos nagyon ritka cigánymisszióba is bekapcsolódhatok, hittantanítással, de bibliaórákon, angolórákon és más alkalmakon, személyes kapcsolatokon keresztül. Sok egyéb gyülekezeti alkalmon is részt vehettem az elmúlt időszakban, amelyeken megélhettem, hogyan is működik egy gyülekezet, mint élő közösség. Mik azok a dolgok, amik előre vihetik, és mik azok, amik hátráltathatják. Összességében az eddig eltelt időben azt hiszem sokat tanulhattam, épülhettem. Lassan kialakult egyfajta rend a feladataimban, a szolgálataimban, de azt is megtapasztaltam, hogy a jó időbeosztás mellett folyton rugalmasnak kell maradni, figyelve a lehetőségeket, amik adódnak. Aztán olyannyira kialakultak a dolgok, hogy a naplóban volt egy megjegyzés, a tanárunk írta, hogy Péter, nem látok szabad napot, lazább napokat látok, de nincsenek szabad napok, van erre lehetőség? Mert annyi minden adódott, és annyi szolgálat. És hát nagyon aktuális ez most is, hogy figyelve az új lehetőségeket, bekapcsolódjak valamibe, ami már itt régóta folyik, de aztán figyelve, hogy az Úr mit akar, és miért vezetett ide, miért hozott bennünket ide. És szeretnék ebben rá figyelni, és most egy képes visszaemlékezést is hoztam a testvéreknek, amit 2009-ben az adventi csendes napon levetítettünk, akkoriban ezt többen láthatták, de hát persze ennyi alatt azért elfelejthettük ezeket. Visszaidézhetjük ezeket az eseményeket, amiket itt felolvastam, azokból is sok minden, hogy képeken megjelenik. És zenei aláfestésként egy olyan éneket választottam, ami most nekem nagyon sokat jelent. Ugye most volt előző vasárnap a Ucfalvai gyülekezettől a búcsú. Hát nagyon nehéz volt, és akkor a fiatalok egy olyan éneket választottak, ami engem akkor nagyon szíven ütött, ez az az ének, amit azóta nagyon sokszor meghallgattam, kevésszer száraz szemmel. Figyeljünk ennek a szövegére. És ennek az éneknek a tartalma is összefügg azzal, amit innen hoztam, hogy Isten vizenjárásra hív bennünket. A keresztény élet az vizenjárás. Ahogyan Pétert is hívta az Úr Jézus arra, hogy lépjen a vízre, úgy bennünket is erre hív, ami sokszor bizonytalanságot jelent, meg nehézséget, meg nem tudjuk, hogy mi lesz, de hogyha az Úr szavára lépünk, akkor mégis megtapasztalhatjuk azt a békességet, ami csak benne van. Hát valami ilyesmit élünk mi is, meg most is, úgyhogy hát hallgassuk figyelemmel ezt az éneket, meg figyeljük a képeket, és a végén lesz egy ige, ami a hálaadásról szól, hogy mindenért az Úrnak lehetünk hálásak. Köszönöm a figyelmet a testvéreknek.
Yeah.
köszönjük Petinek ezt a visszaemlékezést. Jó volt látni ezeket a régi képeket, ami már szinte történelem, lassan 10 évvel ezelőtt történtek. Visszaemlékezésben van-e valakinek most gyorsan megosztani valója? Mert gondolom, hogy a gulyásleves kész van, ugye? Kintről hozott valaki? Erzsike, kérdezz már meg, légy szíves, jó? Visszaemlékezés valaki részéről.
Készen van.
Tehát a gulyás készen. Jó, akkor meg mi is készen vagyunk. Egy imádságra hajtsuk meg fejünket, és a ebédre készülve forduljunk az Úrhoz. Aki bűnösökkel egy asztalhoz ültél, és velük kenyeret is ettél, jöved Uram Jézus, maradj mindig bennünk. Áld meg az ételünk, amit adtál, kérünk. Amen. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Az ebéd az lent az alaksorban lesz, ott az asztalok már elő vannak készítve. Aki mozgás problémával rendelkezik, az nem kell, hogy lemenjen az alaksorba, bár kívül van egy mozgáskorlátozott lejáró. Egy-két asztalt összeállítunk itt fönt a kettes teremben vagy valahol, és el tudják fogyasztani itt az ebédet, de mi fiatalabbak meg, akiknek nincsen problémájuk, menjünk le az alaksorba. És kérem azt, hogy akik az ebédet elfogyasztották, azok álljanak, feladják a helyüket, hogy a mozgás az meglehessen. Akik éhesebbek, azok egyből mehetnek le az alaksorba. Akik még nem annyira éhesek, azok szétnézhetnek itt a másik teremben, a kettes teremben. Közvetlenül az átjáró ajtó mellett, vagy mögött van egy asztal, ahová ki vannak készítve olyan tablók, amelyek a gyülekezetünknek a történetét dolgozzák föl. Tehát a kezdetekig, gyülekezetünk indulásának kezdetéig visszamenőleg vannak ott képek, és akkor lehet szépen lapozgatni, mint egy képes könyvet. Aki szeretné megnézni még az ebéd előtt, nem annyira éhes, az akkor tegye meg. Akik éhesek, azok menjenek le, és majd amikor befejezték, akkor utána nézhetik meg ezt a képes könyvet. Tehát jó étvágyat kívánok mindenkinek! És akkor fél kettőkor szeretnénk kezdeni, jó? Tehát mindenki jöjjön vissza fél kettőre legkésőbb.